Németek. Kicsoda hát Oszkár? Günther Grass, a bádogdob. Megijedtem egy kicsit. Az embert elfogja a félelem egy több mint 700 oldalas regény láttán. A kisregények korszakában mindig gyanakszunk, hogy amit nem lehet elmondani 200 oldalon, abból nem sok jó lehet kétszer olyan terjedelemben sem. Mondom, kicsit megijedtem, aztán belevágtam, és csak a 400. oldal felé fáradtam bele a bádogdob pergésébe, a bádogdob verőjének, a törpe Oszkárnak kalandjaiba. Akkor gondolkodtam el, s azt hiszem, így lesz vele a legtöbb olvasó, hogy ki is ez az Oszkár voltaképpen, és mit jelent a mindig oldalán függött bádogdob. Oszkár a háború utáni és alatti német helyzet, és dobja a stílus, ez a groteszk, mindenre fintort vágó, kíméletlen, csúnya hang. Mert Oszkár, a Danzigi, illetve Gdanszki fene gyerek, aki felnőtt korára sem éri el az egyméteres testmagasságot, nagyapjával együtt a keleti német történelem egész pályáját befutja. Mégsem azonos nagy elődeivel, Till Eulenspiegellel, Candiddal, vagy Simplicissimusszal, noha ő is a filozofikus, pikareszk regények hősei közé tartozik. Csak hogy számomra, ha ezt a kis, kellemetlen törpét elképzelem, Oszkár minden, csak nem igazi hős, aki embertársainak vagy népének igazságot szolgáltat. Oszkár többnyire a jó oldalon áll, szemben például a hitleri gonoszsággal, de magában is éppen elég gonoszság van ahhoz, hogy ne szerethessem. Kicsoda hát Oszkár, ez a városi manó? Mit akar vele mondani Günther Grass? Talán többet tudok meg róla, ha bádogdobja felől faggatom. Mint említettem, a bádogdobnak igen csúnya hangja van. Csúfondáros hangszer a bádogdob, hihetetlen hangszer, kiábrándító hatású eszköz. Günther Grass annak a nyugatnémet írócsoportnak, a Gruppe 47-nek a tagja, amely elhatározta, hogy leszámol a német valóság ábrándjaival, a történelmiekkel és a maiakkal egyaránt. A bádogdob tehát nagy jelkép, a gúnyé, szellemességé, iróniájé. Olyan véres volt a legutóbbi 40-50 év német világa Danciktól, illetve Gdansktól, Münchenig, Bonnig, hogy most már nem szabad azon véresen föltállalni, gondolja Grass, és versenyre akar kelni Voltairrel, De Costerrel, voltak éppen még Cervantessel is. Nekem azonban a német szellemesség sose olyan jó ízű, mint a francia, a német alföldi vagy a spanyol. Így aztán Grass könyve, noha ragyogó, a maga groteszk humorában, hosszabb is egy kicsit, szóval nem hiába ijedtem meg tőle, meg ízlésfriskázóbb is egy jókora mértékkel, mint nagy elődei. Mintha mindig el akarná venni a kedvünket az evéstől, a szerelemtől, a művészettől, egyáltalán az élettől, amikor voltaképpen étvágyat csinál hozzá. De hát lehet-e más egy becsületes német Hitlernek és társainak a bűnei után, mint ilyen érdesen, nehézkesen kettős, egyszerre kedves és durva? Oszkár Mazerát végül is távozni készül az elmegyógyintézetből, ahol emlékiratait megírta. És ezen a ponton szint vall a végig színjátszó Günther Grass. Hadd idézzem. Mihez kezd majd Oszkár az elmegyógyintézetből való elkerülhetetlen elbocsátás után? Megnősül, aglegény marad, modellt áll, kőbányát vásárol, tanítványokat gyűjt, szektát alapít. Grass szerint tehát a németség meggyógyulhat, és akkor nyitva áll előtte az egész élet minden lehetősége, akár csak más emberek előtt. A bádogdobot azonban már sose fogja eldobni. Európának szüksége van kijózanító recsegésére. Buddha helyett. Hermann Hesse, Siddhartha. Nem nagyon szeretem Hermann Hessét. Regényei nem igazi elbeszélések, mindig van bennük valami példázat. Lehet, hogy éppen ezért lett rendkívül népszerű nemzetközi arányokban, s nálunk is. Írásai rejtegetnek valamilyen mélyebb titkot, azzal a beváltatlan reménnyel kecsegtetnek, hogy különös dolgokat tudunk meg szereplőiről, a helyzetről, melyben ezek a szereplők cselekszenek. Ilyen a pusztai farkas, a csillagóra, még a legelvontabb is, az üveggyöngyjáték meg a többiek. Azt hiszem, az egyetlen könyv, melyben sikerült ezt a példázatos hajlamot magával a történettel elválaszthatatlan egységben megvalósítania a Nobel-díjas írónak, a Siddhartha. Ebben valóban a keleti mesék hangját megütve ugyanazt a módszert választja, amit Somerset Maugham az Ördög sarkantyújában. Ahogyan abban Maugham Gauguin életrajzát írja meg, de nem ragaszkodik sem a nagyfestő nevéhez, sem a történet teljes hitelességéhez, hanem egy Strickland nevű művészről mesél, aki Tahitiban találja meg élete és festészete lényegét. Hesse is Buddha történetet ír, de az ő Siddhartája, tehát Buddháival még nevében is azonos, mégse a nagy tanító, csak egyszerű békesség igazságkereső vándor Buddha idejében. Ezzel a megoldással szabaddá válik. Úgy vezeti hősét élete végéig, ahogyan céljának megfelel. Ez a cél az úgynevezett bölcsesség, amit szerzőnk szerint nem lehet elmondani. Gondolatokat lehet, de a végső megnyugvást nem. A fiatal brámanából agrévészszé váló Siddhartha bejárja a szokásos indiai utat. Számana, erdei remete lesz, majd egy Kamala nevű gazdag kurtizán szeretője, akit azzal a hármas kijelentéssel hódít meg, hogy egy, tudok várni, kettő, gondolkodni, és három, böjtölni. Nem elégíti ki a testi gyönyör és a gazdagság, tovább vándorol. Elír a folyóhoz, ahol egy másik bölcset talál, Vászudévát, de nem tőle tanul a legtöbbet, míg együtt viszik át az utasokat a vizen, hanem a változatlanul és mégis változóan ömlő nagy víztől. A folyó mindent tud, és Vászudéva is arra figyelmezteti Siddhartát, hogy ne ő rá, hanem a folyamra hallgasson. Ez Hesse könyvében a legeredetibb, egyúttal megint az a furcsa titok, melyet nem szeretek a regényeiben. A folyóra vonatkozó rejtelmes utalások, se a brahmanizmus, se a buddhizmus tanításának nem nagyon felelnek meg. Ez tipikus európai romantika. Nagyon szép, bizonyára elbűvöli az olvasókat, akik nem sokat tudnak Buddha igazságairól, a buddhizmus gyakorlatáról. Még két eseményben részelteti Hesse Siddhartát. Egy napon megjelenik a folyónál a megöregedett Kamala, de sajnos kígyómarásban meghal, viszont hoz egy serdülő ifjút, elmondja, hogy hősünk az apja. A fiú azonban egy idő után megszökik, a maga útját akarja járni. Ekkor Govinda, a régi barát és szerzetes társ bukkan föl a révnél. Sokat beszélgetnek. Kiderül, miért nem fogadta el Siddhartha Buddha tanítását, mert Hesse korábban a Gótamával is összehozta. Amikor a fenséges Gótama oktatásában a világról beszélt, kénytelen volt szanszárára és nirvánára osztani, hazugságra és igazságra, szenvedésre és megváltásra. Másként nem lehet. Nincs más út annak számára, aki tanítani akar. A világ maga azonban, a létező, bennünk és körülöttünk sohasem sarkított. Az ember vagy cselekedete sohasem egészen szanszára, nem is egészen nirvána. Az ember sohasem teljesen szent vagy tökéletesen bűnös. Buddhát tehát tisztelni kell, mert egész életét az emberek szenvedéseinek a megszüntetésére szánta. De mindenki keresse meg a maga igazságát. Siddhartának ezt jelenti a folyó. Ebből azt a következtetést kell levonnom, hogy Hesse nem olvasott eleget a brahmanizmus és buddhizmus szutráiból. Ez nem valószínű, bár lehetséges, hogy valami visszatartotta ettől, vagy nem fogadta el teljesen egyik tant sem. Ehhez meg abszolút joga volt. Minden esetre megcsinált egy nagyon egyenletesen hangzó történetet egy számanáról, akit a nyugati ember alig ha tudna elképzelni Hesse nélkül. Hogy ez egy furcsa módon európai típusú, nagyon individuális remete? Egy német írótól ne várjuk, hogy kibújjon a bőréből. Különben is, hát ha kedvet ad olvasóinak az igazi keleti gondolkozással való megismerkedéshez. Ez már magában is nagy tett, hiszen annyira meg vagyunk elégedve mi európaiak önmagunkkal. Teológus és orgonaművész. Albert Schweitzer, életem és gondolataim. Hallottam egyszer Albert Schweitzert orgonálni. Aztán megtudtam, hogy valamikor az első világháború előtt elment Afrikába négereket gyógyítani. Ettől kezdve éveken át érdekelt, elolvastam tőle és róla, amit tudtam. Barátaimnak azt magyaráztam, róla kellene drámát írni. Amikor 1965-ben, 90 éves korában meghalt, napokig fogalmazgattam magamban egy hosszú gyászének mondatait. És most itt van a könyve irodalmi, teológiai, filozófiai és zenei életművének jó része magyarul. Én az értelmiségi életbe zárt költő, irigykedve, sóvárogva tekintem át az egész rendhagyó életpályát. A vallásos vejcer alig érdekel, a filozófus se nagyon ragad el, zenész képessége sem kelt bennem irigységet, csak az egyedül az, hogy összetudta kapcsolni értelmiségi létformáját a cselekvőivel. Ez az, amivel túllép a 20. század nagy festőin, zenészein, költőin, gondolkodóin. Ha megmaradt teológusnak, muzsikusnak, Bach felfedezőnek, orgonakészítőnek vagy irodalmárnak, akkor is a legnagyobbak közé kerülhetett volna. Ő azonban hadat üzent századunk tehetetlenségének, pesszimizmusának. 35 éves korában nekifog, hogy elvégezze az orvosi egyetemet. Szándéka világos. Enyhíteni akar fekete testvéreink fizikai szenvedésein. Úgy gondolja, a fehér ember éppen elég szenvedést, megaláztatást zúdított a gyarmatosítással a színesbőrűekre, ideje a jóvátételnek. Ezért megy világhírű teológus és orgonaművész létére orvosnak. Albert Schweitzerben a gondolat és a tett elválaszthatatlan egymástól. Az egyenlítői kórház terve 1913-ban megvalósul, és az emberiség egy új fogalommal gazdagodik. Ez az új fogalom Lambaréné. Lambaréné annak a missziós telemnek a neve Gabonban, ahol Schweitzer megalapítja, és hosszú évtizedeken át fönntartja, fejleszti kórházát. Lambarénében Schweitzer és társai sok száz és száz álomkórost, leprást, idegbeteget, sérvest, agytumorost és sok más betegségben szenvedő embertársukat gyógyítják meg. De Lambarénében nem csak ennyi történik. Lambarénében a napi kezelések után, a párás trópusi éjszakákon Schweitzer kéziratain dolgozik. Hordozható orgonáján gyakorol, hogy időről időre hangversenykörútra mehessen. Ezeknek, valamint könyveinek tiszteletdíjából látja el kórháza költségeit. És a megfeszített erővel végzett munka közepette az európai kultúra válságának okain töpreng. A gépkorszak olyan feltételeket teremtett az ember számára, amelyek megnehezítették, hogy eljusson a kultúrához. Az emberek nem támaszkodhattak erkölcsi világnézetre, és ez a kultúra anyatlásához vezetett. Gondolkodásunknak tehát olyan világnézetre kell törekednie, amelynek megvan a bátorsága, hogy ismét az igazi kultúra ideáljaiból merítsen ihletet. Erkölcsi világnézet. Ez Schweitzer fogalmai szerint cselekvő gondolkodást jelent. Így azonban nagyon is elvont elképzelés. Fáradt magányos éjszakáin a közelebbi meghatározást keresi, és egyszer valóságos megvilágosodás éri. Hirtelen, anélkül, hogy megsejtettem vagy kerestem volna, megjelentek előttem a szavak, az élet tisztelete. A vasajtó engedett. Végre megnyílt előttem a világ és életigenlés, meg az erkölcs találkozásához vezető út. Az élet tiszteletének erkölcse magában foglalja mindazt, ami szeretet, odaadás, fájdalomban való részvét, örömben való együttérzés és közös erőfeszítés formájában jelenik meg. Az élet tisztelete a világgal való szellemi kapcsolathoz vezet bennünket, amely független a világmindenség teljes megértésétől. Az élet tisztelete belső parancsból ösztönözve, a beletörődés komor völgyén át elvezet bennünket az erkölcsi életigenlés fénylő csúcsaira. És Schweitzer semmi sem állíthatja meg, hogy ezt az eszmét megvalósítsa. Haláláig gyógyítja a betegeket. Életének azok a legszebb pillanatai, amikor egy-egy betege fölépül. Egyszer egy kizáródott, sérves férfit visznek hozzá. A jajgató ember homlokára teszem a kezem, és azt mondom. Nyugodj meg, egy óra múlva aludni fogsz, és mire fölébredsz, nem lesz már fájdalmad. Vége a műtétnek. A homályos hálóteremben várom, hogy fölébredjen a beteg. Alig, hogy magához tér, csodálkozva néz körül, és egyre csak azt ismétli. De hiszen már nem fáj, már nem is fáj. Fekete keze megkeresi az enyémet. és el sem akarja engedni. Ezzel az egymásba simuló fehér és fekete kézzel gyarapodott az emberiség Lambarénében. És én ezentúl, ha nagy erőfeszítésre készülök, azt mondom, Lambaréné. És ha valakiért meg kell tennem valamit, azt mondom, Lambaréné. És ha világtól erőt, szeretetet kérek, azt csuttogom majd minden égtáj felé, Lambaréné. Mit mondunk az angyalnak? Rainer Maria Rilke, Duinói elégiák. Először németül olvastam az elégiákat. Volt hozzá egy szintén német nyelvű, részletes magyarázatom is a Romano Guardinitől. A költemények s az utóbbi is magával ragadott, de egyúttal valami ellenállást váltott ki belőlem. Az 50-es évek nagyon is földszagú, véres, totális diktatúrájában éltem, elbontnak, túlságosan is metafizikainak látszott ez a Rilke, akit addig csak a korai versekből, az Áhítat könyvéből, a Képes könyvből és a kétkötetnyi új versekből ismertem. Akkor írtam a Nem értlek Rilke című versem első részét. Ebből elég nagy botrány lett. Finom irodalmárok engem nem akartak érteni. Az biztos, hogy túlzott volt a vers legsúlyosabb vádja, és igazságtalan is. Opálos metafizikád nekem unalmas templom. A második rész már csak kötetben jelent meg, és abban vajon kiolvasta a helyreigazítás, és a teljes Rilke élmény szavait. Az üres szobába behordozod az emlékezés székét, asztalát, és nem mozdul a sorsunk nélküled. Az 1961-es válogatott versekben már magyarul olvashattam mind a 10 elégiát. Szabó Ede, Szabó Gizella, Rónai György és Vajda Endre fordításában. És 1988-ban külön kötetben újra hozzájutottam Tandori Dezső és Tellér Gyula munkájaként, két változatban. Képzeljük el, hogy Pilinszky nem egy, hanem 10 apokrifot ír. Ez az elégiák sorozata. Nagy megszakításokkal, 1912 és 1922 között születtek. Rilke Párizsban kezdte a 10. elégiával, és Müzóban fejezte be a 9-kel. Párhuzamosan néhány nap alatt készült el ugyanebben az évben az Orfeuszi szonettekkel is. Mindkét könyvben teljesen új Rilke áll előttem. A nagyjából keresztény módon vallásos költőből csak a lét áhítatos tisztelője és kimondója marad. Nem fogad el többé semmiféle transzcendenciát. Aki csak egyszer is olvasta, nem felejtheti el a 9. elégia újjongó sorait. Kedves föld, én ezt akarom. S tudd, több tavaszodra nincs szükség, hogy megnyerjél, hiszen egy is, ó, már egy is túl sok a vérnek. Messziről és névtelenül törekedtem utánad. Neked volt igazad, mindig is a te szent leleményed meghit jónk, a halál. A fordítók nagyon személyes esszét, szinte vallomást is írtak a költeményekhez. De mintha nem éreznék eléggé a kettősséget, líra és filozófia olyan jelenlétét, amilyen a 20. században talán csak T.S. Eliot Átok földjében és 4 kvartettjében valósul meg ilyen fokon. Annak idején Rilke metafizikájában botlottam el. Most éppen ez az újfajta metafizika győz meg leginkább. Miért? Mert ez ontológia, vagy legalábbis annak a kísérlete, hogyha leszámolunk az európai kultúra nagy szörvivőrjével, a vallással, mit mondhatunk az angyalnak? És annak az ős eredeti átöröklött, tudatalatti ősképünknek, aki ami kiemelkedett az állatvilágból, és a maga szellemiségét megteremtette. Nem mintha Rilke ezt az állatvilágot megtagadná. Az elégiákban éppen olyan magasztos helyen állnak, mint a szerelem. Hiszen azért távolodott el a kereszténységtől, mert az, az állati tiszta létet és az ember legmélyét, a nemiséget semmibe vette. S ha biológiai eredetünket épp úgy nagyon fontosnak tartjuk, mint érzelmeinket és szellemünket, készen áll a teremtetlen föld a mindenség méltósága. Az az egyetlen és egyetemes világ, amely gazdagságával és kimeríthetetlenségével adva van számunkra. Csak saját, és nem hiedelmek táplálta létünkbe, ilyen mélyen ágyazódva érthetjük meg, tarthatjuk a teljesség részének a halált. Nem egy másik világ, nem a túlvilág gyümölcse a halhatatlanság, hanem a mi műveinké. És egy tornyunk, ugye nagy volt, ó angyal, ugye nagy volt még melletted is az. És nagy volt Sartre, és a zenénk, az még magasabbra fölírt, mi fölénk magasodva. Ez Baudelaire egyetlen hivatkozása is, miután a fároszokat, a festőket és egy szobrászt fölvonultat Leonardótól Wattóig. Mert ez, uram, a mi legnagyobb bizonyságunk, ami nekünk igaz, mély méltóságot ad, a mi kortól korig ömlő vadzokogásunk, mely majd örök időt partjain megszakad. De odáig már Baudelaire nem ér el a Jean Duval-lal vívott élethalál harcában, mert csak a sátánit látta a szerelemben, ameddig Rilke. Legalább annyit beszél az angyalnak a szeretőkről, mint a halálról. Csak hogy a lányt, fiút összekötő hatalom meg is jelenik, feledhetetlen. Ki nem hallja meg a vér Neptunuszának hangját, ahogy fölbukkan a habokból háromhegyű szigonyával, csigakörtjét fújva. Nem attól iszonyú minden angyal, hogy a libidó és az elmúlás összecsap bennünk. Nem attól van-e épp úgy tele Rilke szíve rettegéssel, mint örömrivalgással, hogy a lét sötét, átláthatatlan, irgalmatlanabb, akár a halál. Mert a legősibbe, az eredet nélküliségbe, az első század másodperc előtti semmibe nyúlik vissza. Mit tehetünk ez ellen? A nyolcadik elégia válasza, mint a márványba vésett fölirat. S mi nézők vagyunk, mindig mindenütt a teljeset nézzük, s ki nem jutunk. Túl nagy a teher. Rendezzük. Szétesik. Újra rendezzük. S szétesünk magunk. Itt az összegzés. A mi kondicion ümenünk summája. Rilke megértette. Számunkra nincs semmi örök, ahogy volt a régieknek. És nincs megállás sem. Káosz és rend. Mik ezek, ha nem megállíthatatlan kísérletei valaminek, amit Rilke angyalnak hív, mert hogy lehetne más néven összebékíteni a létet és nem létet? Hát legyen angyal, szent, hős, szerető, bábú, fiatal, halott és fa, állat, székesegyház, úgyis leírhatatlan. Unschreiblich bár. Kék óra. Gottfried Benn versei. Van vagy 10 éve, hogy verset írtam Gottfried Benn mérgei címmel. Jóval ezelőtt is ismertem néhány versét németül a statikus versek kötetből. A méreg, a mákonyos kábulat azonban a magyar kiadás olvastán ragadott el teljes ellenállhatatlan erejével. Úgy voltam vele, mint fiatalkoromban, Dosztojevszkijjel, a bűn és bűnhődéssel, a megalázottak és megszomorítottakkal, meg a félkegyelművel. A Karamazov testvéreket és az ördököket csak később olvastam, de azok is így hatottak rám. Volt bennük valami túl a puszta irodalmiságon. Benn nagy varázsló. Egybe tudta olvasztani a kegyetlen, szinte tudományos objektivitást, az elemi líra mágiájával. Olyan erős főzetet készítve, amilyen nincs több a német költészetben, de talán az európaiban sem. Csak akiben már egyébként is készen együtt állnak a váratlan képek, villanások, asszociációk, képes követni a Benn-féle vers lényt. Ezt a különös módon létező és vonzó állatot. Nem csak gyors kapcsolás érzék, nagy tudás kell hozzá, történelmi, földrajzi, biológiai, irodalmi, zenei és földközi tengeri mitológia. De mindenek fölött az európai lét és léleklátás borulata, amit már Baudelaire is a modern ember esztétikai feltételeként ír le. Olyan váratlanul csapnak le az olvasóra az utalások, ősi vagy mai kultúrkörökből a nevek, események, hogy elképedésünk, mire föleszmélünk, mágikus szárnyakat ad. ez a túlművelt, naív költő úgy tesz, mintha mindenről eleve lemondana, elerezteni keze a világot s dolgait, mint a búcsúzó, aki tudja, nem látja többé a mögötte becsukódó kaput, bejárathoz vívő kavicsos utat. Pedig mindent megőriz, mindent ismer, bármelyik kort, földrészt, filozófust, zeneszerzőt, költőt, királyt, istent, krétai szörnyetegeket. Enciklopédia versekben? Nem. Nem egy gyermeklélek, ki álmában csodás dolgokat látott, reggelre nem felejti el, s el kell mondania. Hiszen a lét vetkőzött le előtte. Ben katonaorvos volt mindkét világháborúban. Talán röntgenképeket készít a strófáiban? Nem. Ő mágus. Tudja, hogyan kell élővé tenni a holtat, s holtá az elevent, madárrá a követ, s nehéz érzéssé a madarat. Tulajdonképpen dalokat ír, de olyan különösen csengő ritmusra, hogy beleretten a fülem, a szívem annál elámultabban dobog azoktól a nagy összegzésektől, mert Ben mindig összegez, melyekre én is annyira vágyom. Rilke és Trakl, vagy George talán még az, aki ezt az ontológiai bűvölést, bájolást el tudta végezni a német lírában. Csak hogy Benné nem érzelmi vagy retorikai mágia, hanem az értelem, az elemző, tisztázó, illúziótlan elme varázslata. Ezért természetes, hogy Ben ugyanolyan ragyogó az esszéiben, mint a költészetében. Agya átfogó ábrákat közvetít a kontrasztos, abszurd időről, annak a kultúrának kóros tüneteiről, pusztulásának állomásairól, melyet nyugatnak nevezünk. Az ő fejében öltött formát sok olyan szó, mint fejlődés, idegenség, a boldogságszünet és a művészetszünet, a gamma sugár bárány, totem töredék, istenkrach, spermabárd, szükséglet viszkanyar, aprilűd, és a többi. Anyja francia volt, s ez sok mindent megmagyaráz, a szellem eleganciáját és lemondó kedvét. Keveri néhas, élvezetes verseket koronáz meg, főleg francia, esetleg görög, latin szavakkal, kifejezésekkel. Van verse, melynek a címe is a gyönyörű francia főnév. Tristesse, szomorúság. S azután tristesse, november magánya, a sír vagy bot, melyre a béna dűl. Az ég nem áld meg. A ciprus, a gyászfa áll csak óriásként, rezdületlenül. Ben azt állítja egyik eszéjében, hogy még a legnagyobb költők életműveiben is csak 8-10 olyan jelentős vers van, mely a fejünkben önkéntelenül megmarad. Ezek a költők magasan kiemelkedő, csak ugyan eredeti költeményei. Ben sem kivétel, sőt a világirodalom legjavához tartozik, hiszen vannak szerzők, akiknek csupán egy vagy két-három ilyen remek műve születik. Neki több is van. Első helyen, talán mert ez volt, amely feledhetetlen képeket hagyott agyamban, a Palau, már ahogy a hangot, a dallamot megüti. Palau szigetén rőt este tündököl, s hogy árnyaring még homályból, harmadból száll egyre föl, soha és mindig. S ez a soha és mindig az, amit Palau jelent. A vers végén újra kimondatik a titok. Párzás. Nem sztengeret koralt, szépiákat, mi egy még, s fönn lebeg, szétesni kíván csak. Palau szigetén rőt este tündököl, eukaliptusz ragyogás ring szét, s harmadból, homályból, rúnákban zengi föl, soha és mindig. Honnan benne az a nagy elvágyódás a dél felé, az egzotikusba? Mindegy. Vonza ez a táj, s nem csak földrajzilag. A Húsvét-sziget épp úgy megjelenik ebben a mitológiában, mint a kék óra, vagy a homályos. Egyik mélyebbre, a másik magasabbra tör. A kék óra a fordulat pillanata, melyre mindig sóvárgott. Sötét kék óra küszöbére értem, ez a tornác, zárul a lánc szeme, s most egy piros szín, most egy száj a térben, és késő rózsák kőcsészéje, te. A szó, mi tudjuk mind a ketten, mit másnak mond, és hordoz bárki más, mi köztünk semmi és kiejthetetlen. Ez az egész, s a végső tolvonás. Mi ez? Szerelmi beteljesülés, Promesse du bonheur. A homályosban még tovább párolja a már amúgy is nehezen értelmezhető sejtést. Lehet, hogy mégis hit vagy reménykedett valami természeten túliban ez a kezdetben naturalista ösztönű költő. Vagy néha a legnagyobbak is meglengetik a verseik fölött a tömjén füstöt. A költészet minden esetre sokat nyert ettől a szent illattól. Végül is nem teológiai tételről van szó, amikor idáig emelkednek a szavak. Mítoszok inkák közt, Zanzibárból, népenként körben özönvízrege, de senkinek oly élmény nem világol, mit nem látott a homályos szeme. Lehet, hogy ő maga ez a homályos, mert ő akar összefogni mindent, kultúrákat, tájakat, mítoszokat, isteneket és elméleteket. Legjobban mégis a 20. századi embert akarja átvilágítani, a késői ént. Testvéröröm, Káin és Ábel, Isten értük tört át egén, Klauzál Genezis, Eszébl, késői én. Ki másnak sikerülhetett volna ez, ha neki sem?